Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva találjuk azt a Márk írása szerint való Szent Evangélium 14. részében, a 14. rész válogatott verseiben, a 27. verssel kezdődően, a 72. verssel pedig bezáróan. Istennek szent ígéjét, és erre az esztendő nagypéntekére elkészített üzenetét a megnevezett helyről a Márk írása szerint való Szent Evangélium 14. részének válogatott verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mondanék itt Jézus, ezen az éjszakán minnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. Péter pedig mondanék ki, a minnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És mondanék ki Jézus, bizony mondom néked, hogy ma ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősíti vala, ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak a többiek is. És vivék Jézust a főpaphoz, és oda gyűlének minnyájan a főpapok, a vének és az írástudók, Péter pedig távolról követi őt be egészen a főpap udvaráig, és ott ül le a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. Amint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül, és meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvé mondta, te is a názáreti Jézussal voltál. Ő pedig megtagadá mondván, nem ismerem, és nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornácra, és a kakas megszólala. A szolgáló pedig meglátva őt kezdi ismét mondani az ott állóknak, ez közülük való. Ő pedig ismét megtagadá, de kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek, bizony közülük való vagy, mert Galilea beli vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezdte átkozódni és esküdőzni, hogy nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És másodszor szólal a kakas. És Péternek eszébe jut a beszéd, amelyet néki Jézus mondott vala, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakadva. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, a nagypéntek eseményei a legrészletesebben leírt bibliai történetek közé tartoznak, hanem a legrészletesebben leírt története a Bibliának. Szinte óráról órára rekonstruálható az a történet folyam, amely a megváltó Isten gyermek Jézus Krisztus testamentumát, szenvedését és halálát írja le. Ennek a végén hallatszik aztán egy római századosnak a szájából talán az első nagypéntek legmélyebb vallomása, bizony Isten fia volt ez. Mármint az, akit keresztre feszítettek. De vajon ez a nagypénteki történet mennyire érinti, testvéreim, a mai embernek az életét? Jogos a kérdés. És azért jogos, mert részben az emberek hajlamosak hárítani és azt mondani, hogy egy 2000 esztendővel ezelőtt reírt esemény sor, amihez nekem mi közöm lenne ma élőnek. Ugyanakkor jogos a kérdés, mert megváltás nélkül akarnak ma sokan üdvözülni. A szenvedés vállalása nem korjellegzetesség. Éppen ezért a mi társadalmunk, amiben élünk, elgyávult társadalom lett. A halál rettent, és nagyon sokan elbújnak, vagy megpróbálnak elbújni annak valósága elől. De hogy mégis mennyire érinti, testvéreim, a Krisztus valósága és a nagypénteknek az igazsága, ezt a világot, amiben élünk, Általánosságban hadd mondjam el, amit ti magatok is nagyon sokszor láttok és tapasztaltok, nevezetesen, hogyha valahol történik valami nagy katasztrófa, legalábbis ezen a területen, amit mi még a keresztény civilizációhoz sorolunk, akkor az emberek hirtelen megrettennek és bemennek a templomokba imádkozni. Ha valahol van egy terrorista robbantás, ha valahol van egy természeti katasztrófa, vagy épp amit most legutoljára megértünk, és ezen a nagy héten jöttek velünk szembe Európa egyik szimbólumának a égő képei, megrettennek az emberek valahogy. És olyan megrázó is volt ez a legutóbb említett esemény, hogy fiatalok ott Franciaország fővárosában az utcán térdre estek, imádkoztak, és egyházi énekeket kezdtek el énekelni. Abban a Franciaországban, amiről sok mindent hallunk, ezt a legkevésbé. Szóval testvéreim, hova mennénk, amikor baj van? És ezt valahol mélyen érzi ma még az európai kultúra, és valahol ott van a lélek mélyén. Hiszünk vagy nem hiszünk, vagy hisznek vagy nem hisznek emberek, menedék még sincs sehol. Mert a történelem nagy katasztrófáiban nem marad más, nagyon sokszor az emberi tehetetlenségben sem marad más, mint térdre esni, és imádkozni az értünk keresztet hordozó Jézus Krisztushoz. De én ma testvéreim, szeretném ennek a golgotai kereszt szenvedésének a hatását a tanítványi létben megláttatni, hiszen akik ma itt vagytok ebben a templomban, és akik ma elmennek valahol templomba ebben a kicsi hazában, vagy szerte a Kárpát-medencében, vagy a világ bármelyik táján, azok egy kicsit mind-mind tanítványok, hiszen vonzza őket az Isten igényének az igénye. És fontos az, hogy mit éreznek, mit látnak a tanítványok, és hogyan szembesülnek. És ennek az egyik legszebb példája, a tanítványok között is legmagabiztosabbnak tűnő és mindent ismerő és minden igazságot elsőre kimondó Péternek az életében. Tudom, hogy sokan ismerik ezt a történetet. Talán kevésbé ezt a változatot, amit a Márk írása szerinti evangéliumból olvastam, hogy két tagadás van és három kakas szó. Így jegyzi a Márk evangélista. Jézus előre szól az ő tanítványainak, hogy eljön majd az idő, amikor el fogtok gyávulni, és a félelem legyőz bennetek mindent, és meg fogtok tagadni engem. És akkor feláll a heveskedő Péter, és azt mondja, Uram, inkább meghalok, de én biztos, hogy meg nem tagadlak téged. És azt hallottuk, a többi tanítvány is csatlakozik hozzá, és azt mondják, hogy nem, sohasem. Mi a halálig s a halálba követünk téged. És aztán mégis eljön az a pillanat, mikor a félelem legyőzi az embernek önmagában lévő hitét. Mert testvéreim, a félelem az egy hatalmas úr. És a félelemnek az ellentéte nem a bátorság, hanem a szeretet. Az a szeretet, amellyel ragaszkodik az Istenhez minden lehetetlenség ellenére az ember. Amíg a hit nem tud teljesen és feltétel nélkül ráhagyatkozni egyedül Istenre, addig mindig a félelem legyőzi. És ez az életnek nagyon éles helyzeteiben van, testvéreim, mikor az ember mindent elenged, és egyedül marad az Isten. Ameddig nincs ez a teljes ráhagyatkozás, bármilyen csirája is megvan a kétségnek az emberek életében, hogy én még tudnék magamon segíteni, és valahogy ki tudnék bújni, ki tudnék evickélni a félelmeimből, addig mindig legyőzi a félelem az emberben önmagát és az önmagából való hitét. És megkérdezhetnénk, rossz ez? Nem mondjuk azt, hogy jó, hogy az ember pont akkor veszíti el a hitét, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Nem, nem jó ez, testvéreim, de tegyük azt is gyorsan hozzá, legalábbis szeretném én hozzátenni, hogy ugyan nem jó az, hogy a félelem felül kerekedik az emberben, de nagyon is emberi. De ezt a nagyon emberit tudatosítani kell önmagunk számára. És azért kell tudatosítani, hogy a félelem nagyobb sokszor, mint az önmagunkból való hités, ami elhatározásunk és legyőz bennünket, hogy ne akarja sohasem az ember utólag sem felmenteni önmagát ama helyzet alól, amikor gyáva volt, amikor megalkudott, vagy amikor éppen megtagadta az ő Krisztusát. Mert ez egy nagy kísértés az emberek életében, hogy gyávák voltak, féltek, megtagadták Jézust. Valahol megtörtek egy hagyományt, amely talán évszázadok óta ott volt a családokban. És utólagosan, ahelyett, hogy sírnának ezen, ami történt, megpróbálják megmagyarázni, hogy hát az olyan volt, mert féltünk. Nem az a baj, hogy félünk, testvéreim, hanem az a baj, ha nem tudatosul bennünk ennek a félelemnek a gyötrelme, és az, hogy Isten nélkül, a feltámadott Jézus Krisztus ereje nélkül sohasem leszünk olyanok, akik le tudnánk győzni a félelmeinket. És éppen ezért a sírás, a bűnökön, a gyávaságon való igazi kesergés vezet el újra bennünket Jézus Krisztushoz, hogy sírva mondjuk azt, Uram, gyáva voltam, Péternél péterebb voltam, és bánom, mert talán olyant engedtem el az életemben, amit nem tudok sohasem emberileg helyrehozni, de tudok sírni és bánkódni bűneimen, és fogadj vissza, így ahogy vagyok. A nagy péntek erre emlékeztet, testvéreim, mindenek előtt. S ha az ember nem emlékezne ezekre a bűneire, akkor emlékeztetik az emberek, akik körülötte vannak, akik még emlékeznek. Lehet, hogy saját maguk bűneire ők sem, de a másére valahogy így vagyunk beállítva, azokra könnyebben nem emlékezünk. Péter is ezzel találja szembe magát. Bemegy, mert szereti Jézust. Valahol minden félelme ellenére szereti Jézust, és követi, ahogy elfogják, és ahogy aztán viszik egészen a főpap udvaráig, és ahogy elkezdődik az a nagy per, amiben vádolják Jézust, és ott szorong, ott toporog valahol kint. És ő belül Jézushoz tartozónak vallja magát, hát ezért is indul el, de kifelé ezt olyan nehéz vállalni. Mert mikor ott van a pitvarban, az udvarban, ugye a főpapi palotának az udvarában, akkor egy valaki megismeri, és azt mondja, nézzétek meg, ez onnan való, ez hozzá tartozik. És Péter azonnal tagad, nem. Nem tartozom hozzá, nem is ismerem ezt az embert. Letagadja az odatartozást. És testvéreim, ezt az oldalát szoktuk látni, de gondoljunk csak bele. Azért micsoda elismerés a külső világ részéről, mikor azt mondja, hogy nézzétek meg, ez odatartozik Jézushoz. Minden tagadásában. Mert mi láttuk vele. És Péternek jön a félelemből fakadó zsigeri tagadása. Nem, nem. Nem tartozok hozzá. Soha nem is ismertem ezt az embert. De az, hogy felismerik őt, szójátékot írtam ide le, hogy ez a felismerés egy hatalmas elismerés. Hogy lám-lám, ez oda tartozik, mi láttuk vele. És az élet nagyon sokszor hozza, testvéreim, hogy hova tartozunk, és te hova tartozol, és én hova tartozom, azt kívülről nagyon sokszor felismerik. És belül lehet ilyen-olyan meggyőződés, de kívülről meg fogják mondani, hogy kihez tartozol. Édesapám mesélte, 11. évébe forduló gyerek volt, amikor a négelemi iskola után elvitték a község központba, hogy iskoláztassák tovább, és a második napon, mikor jöttek ki az iskolából, akkor az ágy, mert akkor azt is kellett vinni, meg élelmiszert, ez a háború után volt. Ki volt téve az udvar közepére, és utánuk ment a tanítójuk, és másodmagával volt ő. Azt mondta, két akkora pofot adott mind a kettejüknek, hogy majdnem elütötték az ágyat, és azt mondták, hogy kulátkurdéknak nincsen helyük az új rendszerben. 11 éves gyerek, mondta, elkezdtek sírni, és elindultak hazafelé gyalog 8 kilométer. És nem értették egyszerűen, hogy miért nincs helyük nekik, 11 esztendősként. És azt mondta, néhány évvel később kiderült, hogy ez a tanító, aki őket kirúgta, és két irdatlan pofonnal küldte vissza a munkás életbe, haza a szülők mellé, hogy túrják a földet. Néhány évvel később, térden állva könyörgöttnek, kidarult, hogy egy református kántor tanító volt, aki az új rendszerben éppen úgy érezte, hogy neki így kell bizonyítani. És néhány évvel később bement a nagyapámékhoz kérni a felesége, nagyon nagy szenvedések között meghalt, és ott maradt egyedül, és velem nagyapámhoz bocsánatot kérni. Testvéreim, nehéz letagadni az oda tartozást, hogy hova is tartozunk. És a félelem néha legyőzi az embert. De visszamenni. És sírni. Mert gyávák voltunk. Ez igazán emberi. És az ember nem teszi meg, ahogy mondtam, hogy Péterrel is megtörtént, majd kívülállók lesznek, de mégis olyan szép, olyan jó lenne, ha itt Magyarországon ma nagyon sok református emberre itt tudnának rámutatni. Mi láttuk, hogy ez is oda tartozik. Jézushoz tartozik oda, olyan, amilyen az élete. De mi tudjuk, hogy hova tartozik. Ma bolond és mindent megtagadó világot élünk, testvéreim, olyan jó lenne, ha lenne nekünk sok ilyen Péterünk, aki félelmével együtt mégiscsak lopózna Jézus után, és mégiscsak felismernék az életén, hogy Jézus Krisztushoz, és benne Isten Magyar Református Egyházához tartozik ez az ember. És a második szembesítés, amit olvasunk ebben a történetben, az a nyelvben való szembesítés. Mikor kijönnek a többiek, azt mondják, hogy hát még a te nyelved is elárul téged, hogy te galileai vagy. Az, ahogy beszélsz. Mondanánk azt, hogy másként formázod a magánhangzókat. Ezelőtt talán 100 évvel mi is tudtuk, ha valaki vazsi volt, vagy éppen valaki árdélyi volt. Ma már a mekegő nyelv megesz mindent. És lassan egyformán fogunk mekegni itt Magyarországon, kelettől nyugatig. És mégis, abban a nyelvben, ami nekünk adatott, nem a magánhangzók formázásában, de olyan jó, ha megismernék azt, hogy a te nyelved, amit használsz, megkülönböztet téged attól a világtól, amiben élsz. Mert nincsen benne csúnya szó. Mert nincsen benne káromkodás. Mert nincsen benne szentségtelen. Mert ahogy formálod és továbbmondod a szót, egyszerre csak lelepleznek, hogy te valahová tartozol. Az Úr Jézushoz tartozol. És van neked egy olyan dialektusod, amely nem a szó külső formázásában, hanem belső tartalmában van jelen. És látják az imádságot étel előtt és étel után odahaza a családban. Látják az imádságot talán esti lefekvéskor önmagadért és tieidért az életedben. És talán két összekulcsolt kezeddel, sokszor szavak formázása nélkül is mintát adtál a gyermekednek, vagy az unokádnak, vagy éppen a házastársadnak arról az életről, ami kimondva vagy kimondatlanul is hitelessé teszi ezt a szót, az odatartozást. Ismerek valakit, aki egy nemzetközi cégnél dolgozik, és az ő hitét úgy tudta kifejezni, hogy amikor egy nagy ünnepkörben ez a szokásos angol dicses szöveg ment körbe, és ő volt a megbízott, nagyon szépen kicserélte bibliai üzenetre ezt a dicses szöveget, és áldást kérő szavakat küldött tovább a cégen belül a munkatársainak. Apró dolog, de hatalmasan jelzésértékű. Elrejtve, és a szóban mégis benne van, mert lehet, hogy rákérdezek, te miért nem azt küldted, ami a megszokott? És akkor lehet mondani, vagy lehetne mondani, hogy hová tartozunk. Testvéreim, megszólít titeket az ige, ugye te is oda tartozol? Ugye, hogy Jézushoz tartozol? Akiért félsz, mész. És ugye, hogy a Jézus keresztje a te számodra nem egy jelkép, amit különböző méretben kitehetsz majd a pólót fölé, hanem a te számodra a kereszt az a bűnbánat és a bűnbocsánat helye. És ha néha elfeledkeznek a tanítványok, mindig lesznek, akik vallanak erről az odatartozásról. Mert mikor elbújnak a gyávák, tudjuk azt, hogy tanítványai közül csak János kíséri ki Jézust egészen a Golgotai keresztig, és a többi mindenki elbúj és elfut, beleértve Pétert is. Akkor ott kint valaki, hallottátok, egy pogánynak tűnő római százados mégiscsak val, bizony, az Isten fia volt ez. Hát nagy péntek, testvéreim, a tanítványságban ez a péteri szembesítés. Most az ige kérdez meg. Ugye, te is oda tartozol. Menjetek haza. Bent a szívetekben úgy adjátok meg a választ, hogy majd kívül lássák sokan, hogy ti tényleg kihez és hova tartoztok. Adja Isten, hogy jó legyen ez a válasz a ti részetekről, Isten szerinté. Amen. Haláloddal és kiáltásoddal ketté szakadt a jeruzsálemi templom kárpitja tetejétől az aljáig, és megnyílt az új, az út a szentek szentjébe. Kinyílt áldozatod által minden megtérő bűnös számára a mennyei szentély, hogy valakik sírni tudnak bűneik fölött, s te tőled bocsánatot kérni arra, megadod. Mert bűntelenül nem lehet bemenni, mert bűnnel nem lehet bemenni a te országodba, bűntelenségünket pedig egyedül te adhatod, kegyelemből, hitáltal. Köszönjük, hogy szembesítettél bennünket a világ valóságával, amiben élünk itt a 21. század elején, és szembesítettél a tanítványi lét valóságával is. Azért imádkozunk, hogy sokan legyenek, még ha félelemben is araszoló, vagy olykor elgyávulló tanítványok, de sokan legyenek, akiknek az életén mégiscsak felsejlik valami abból, amire a kívülállók azt mondják, lám, ez is oda tartozik. Jézus Krisztus tanítványi köréhez. Add meg ezt, ne csak az emberi szembesítések által, hanem a te igéddel való szembesülés révén, és köszönjük azt, hogy ma így állítottál magad elé, és így ajándékoztál meg bennünket. Mindig elámulunk az ige nagyságán és gyönyörűségén. Ó, hadd sírjunk ma minden nyomorúságán az életünkön, és emelkedjünk fel a te igédben, egészen a Golgotai kereszt tövéig. Mert az a legmagasabb a mai napon, ahol sírni lehet, és bűnbánatot gyakorolni. Benne adj nekünk új életet, feloldozást, és add, hogy a nagy hét hátralévő napjainak csendje elindítson bennünket a húsvéti hajnalhasadás öröméig. De ajándékozz meg addig bennünket, akik itt vagyunk, és ajándékozz meg azokat, akik rászorulnak, akik sírnak keresztüket hordozva, mert rászorulnak a kegyelemre. Ajándékozz meg gyermekeidet, akik testi nehézségeket viselnek, betegségeket, lelki gyötrelmeket, magányt. Ajándékozz meg cél és érték tévesztett világunkat a igazi, isteni örökké valóság igéjével és jelenlétével. Így szentelj meg minket. Így ad nekünk bűneink bocsánatát mindabban, amit csöndben elé teszünk fiadért Krisztusért. Amen.